Előfordul, amikor a terapeuta megfeszül, igyekszik változtatni, de nem tudja átvinni a változást, akkor érdemes neki is belátnia, hogy úgy látszik, hogy nem tudok segíteni.
Erősen él a köztudatban a non-direktivitás. Nagyon sokszor hallom is laikusoktól is, szakmabeliektől is, hogy a pszichológus nem ad tanácsot, meg hogy minél non-direktívebben érdemes állni a klienshez. Nem gondolom, hogy mindenki egyöntetően ezt mondja, de ahonnan én érkeztem, ez nekem úgy tűnt, hogy egy uralkodó hozzáállás, és amikor elkezdtem tőle tanulni, akkor pedig láttam, hogy hát te meg kifejezetten direktív vagy.
Más stílus, vagy más módszer, vagy más szemléletet kellene inkább bevetni, és nem pedig ragaszkodni valamihez makacsul. Tehát ez a makacság, a kizárólagosságra törekvés, és ami hát törvényszerűen azzal jár, hogy másokat kritizálok és nem nagyon fogadom el, ez nem jó. Tehát a nyitottság, az integrációra törekvés fontos volna.
Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt van velem Túri Ferenc, pszichiáter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Azért szerettem volna, hogy eljöjj a podcastbe, mert nagyon sokat hatottál a munkámra, arra, hogy a klienseimhez hozzáállok, arra, amit arról gondolok, hogy mit kellene, nem kellene, vagy hogyan helyes ezt az egész szakmát űzni, nem mint hogyha ezek ilyen fekete-fehér szabályok lennének, de mégis sokat árnyaltál azon, amit eleinte gondoltam arról, hogy milyennek kellene lennie egy pszichológusnak, úgyhogy ezekről szeretnélek kifaggatni.
Én köszönöm a meghívást, megtisztelő tényleg.
Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal, hogyha van kedved egy picit gondolkodni hangosan arról, hogy rád kik hatottak, van-e olyan ember, vagy tanulság, vagy fontos hozzáállásbeli elv, amit így elhoztál a te tanáraidtól, vagy azoktól, akiktől te sokat olvastál.
Van néhány jeles személy. Én egyébként neurológusként kezdtem a pályámat, Debrecenben az ideg- és elmegyógyászati klinikán dolgoztam, és ott illett először neurológiából szakvizsgázni. Szeretem azóta is a neurológiát. Utána lettem pszichiáter, és aztán olyan 5 év gyakorlat után kezdtem a pszichoterápiákkal foglalkozni. Akkor kezdett Debrecenbe lejárni Szakács Ferenc, az ország egyik legjobb pszichológusa, és ott csoportokat indított, és 5 évig jártam különféle csoportjaiba. Ő volt az első mesterem, vagy mondhatni az igazi mesterem, mert a klinikán, ahol dolgoztam, ott a pszichiátria kicsit másodvonalban volt, és a pszichoterápiákkal kevésbé foglalkoztak, inkább a biológiai pszichiátria, a gyógyszerek voltak fontosak. Szakács Feritől pedig nagyon sokat tanultam a pszichoterápiából, a pszichoterápiák működéséből, módszerekből is persze, pszichodráma, önismereti csoport. Aztán egyéb ilyen készségfejlesztő csoportok voltak a terítéken, amikből sokat lehetett tanulni. Emlékszem egyébként, hogy amikor fiatalok voltunk, az egyik csoporttárs megkérdezte, medikus fiú, megkérdezte a mestert, hogy mondd meg, kedves mester, hogy lehet érvényesülni ebben a nehéz szakmában. És Feri egy kicsit talán szkeptikusan, cinikusan azt mondta, hogy mindent kell tudni. Persze ez lehetetlen, de az, hogy a szemlélete nyitott legyen az embernek, és ez nagyon sokszor eszembe jut, leginkább a szemlélet nyitottságára vonatkozik ez. Az, hogy ha nem is lehet mindenhez érteni, de legyünk nyitott különféle szemléletek befogadására, és aztán a megfelelő helyzetben a megfelelő irányba tudjuk tovább terelni a terápiát vagy a klienst.
És aztán te meg nyitott lettél, és egészen nem előre eltervezetten alakult a pályád, emiatt a nyitottság miatt.
Igen. Aztán úgy alakult, hogy a pszichoterápiákkal kezdtem foglalkozni, és Viszonylag hamar, még a 80-as évek közepén bekerültem a hipnózis képzésbe. Feljártam Budapestre Zseni Anihoz és Bíró Gyuszihoz. Ők voltak a mesterei annak a csoportnak, amelyben részt vettem, és nagyon sokat tanultam tőlük. Itt a konkrépcióterápiás trükköket, intervenciókat, szabályokat meg lehetett tanulni, nem csak a hipnózisról volt szó, hanem általános pszichoterápiás alapelvekről. Tehát rengeteget tanultam, rengeteget köszönhetek nekik is. Itt már a konkrét gyakorlatba beágyazva jöttek a pszichoterápiás alapismeretek. Jóval később, illetve nem jóval később, hanem 5-6 évvel később a családterápiával kezdtem foglalkozni, mert az evészavarok kapcsán, ami aztán a szakterületemmé vált, a családterápia nélkülözhetetlen volt, és akkor Rátai Csaba járt le Miskolcra, pontosabban Kassára, és csatlakoztunk hozzá részben tanulni, részben pedig kiképzőként. Csaba bevont engem is két másik kollega mellett a képzésbe, úgyhogy mi tanultuk is a családterápiát, és egy-egy szemináriumra vagy képzési napra fel is készültünk résztémákból. Csabától is nagyon sokat tanultam. Itt a több szempontúság, a másiknak a tisztelete, a velünk szemben lévő embereknek vagy családnak a tisztelete nagyon benne volt a gondolkodásának a középpontjában. A családterápia eleve ilyen több szempontú módszer, több iskolának lehet érvényessége, több irányba el lehet indulni egy adott probléma megközelítésekor. Csabától ezt lehetett megtanulni, az alapvető tiszteletet, elfogadást, több szempontúságot. Végül ez lett a legfontosabb terepem a pszichoterápiák között, a családterápia, legalábbis ha az alkalmazási gyakoriságot nézem, most a betegeim, klienseim többsége családterápiában alakul, javulgat, és nyilván jó lenne más módszereket is tanulni. Jártam még kognitív viselkedésterápiás képzésre, ami nagyon hasznos volt, ezeket is használom. Végül oda jutottam, visszatérve Szakács Ferinek az említett mondatához, hogyha nem is lehet mindenhez érteni, de meg kell próbálni többféle szemléletet elsajátítani, és ezeket lehet ötvözni. Tehát eljutottam az integratív pszichoterápiás megközelítéshez. Nem szeretnék egy zászló alá beállni, hanem az adott helyzethez, az adott klienshez, vagy az adott beteghez, vagy az adott családhoz mérten összeválogatni azokat a módszereket, amik egymásra épülhetnek és kiegészíthetik egymást. Tehát számomra nincs vetélkedés a különböző módszerek között, hanem érdemes kiválasztani azokat a módszereket, amik a legalkalmasabbnak tűnnek az adott helyzetben.
Most így említetted a tanulást, van most olyan, amit ha lenne kapacitásod, időd, akkor tanulnál még, vagy érdekel most a pszichológia köréből, vagy a terápiák köréből?
Jó lenne az EMDR-t megtanulni, a traumafeldolgozásban nagyon fontos szerepe van, és még ami érdekelne, a rövid terápiáknak a dolga, legyen az pszichodinamikus megközelítés, a családterápiában is elég gyakran viszonylag rövid terápiás folyamat következik. Ezen is gondolkozom, hogy hogy lehet lerövidíteni úgy a terápiás folyamatot, hogy a lényeg ne vesszen el, tehát nem kapkodva befejezni egy terápiát, hanem minden a helyén van, de amit meg lehet takarítani időben, azt miért ne. Tehát például eljutottam oda, hogy az első telefon bejelentkezéskor két terápiás ülést megtakarítok. Hogyha valaki felhív, hogy például a gyerekével baj van, egy szülő, és terápiát kérdez, az első beszélgetés telefonon olyan 30-40 perc szokott lenni. Részben felveszem az adatokat, tájékozódom természetesen a körülményekről, de már is néhány intervenció sorra kerül. Tehát például olyan feladatokat adok, amik házi feladatként működnek, és az első személyes találkozáskor már hozzák azokat a feladatokat, amiket kértem tőlük. Például azt, hogy kérjenek egymástól valamit, és mindenki jól jár, azt akár levélben is elküldik előre, és az első személyes találkozás során már olyan, mintha túl lennénk egy ülésen. A másik ülésnek meg azt felel meg, hogy tájékozódom a körülményekről, a tünetek kialakulásáról, családi adatokról, egyebekről.
annyira sok felé szeretnék menni, de nem tudok egyszerre annyi felé menni, igen, amennyi minden érdekel, úgyhogy választok egyet. Hogy hallgatókorodban, meg az első évek során, amikor egyre több módszert tanultál, okozott számodra nehézséget, hogy ezt hogy hogyan ötvözd, vagy hogy álljon benned össze, hogy emlékszel én időre, hogy azért ennek kellett néhány év, míg megérezted azt, hogy ezeket nem versenyeztetni kell egymással, hanem ötvözni, meg együtt alkalmazni.
Igazából soha nem volt probléma számomra, hogy ezeket ötvözzem. Azt gondoltam, hogy miért, mert engem azt gondolom, hogy a pszichodinamikus háttér nagyon érdekel, tehát az, hogy mi van a tünetek mögött. Tehát nem szeretnék megrekedni annál, hogy a tünetet hogy lehet változtatni, csökkenteni, és így tovább. Ugyanakkor, hogyha nagyon konkrétan lehet házi feladatot adni, vagy belegondolni abba, hogy a tünet kialakulásának mi a mechanizmusa, akkor miért ne foglalkoznék vele? Tehát számomra abszolút természetes volt, hogy például a mély lélektani megközelítés és a kognitív viselkedés terápiás megközelítés milyen jól kiegészítheti egymást. Emlékszem egy továbbképzésre valamikor a 80-as években, azt mondta egy idősebb kolléganő, amikor felmerült valakiben a csoportban, hogy milyen jó lenne ötvözni ezt a két irányt, akkor kissé indulatosan azt mondta, hogy a pszichoanalízist és a viselkedés terápiát nem lehet ötvözni. Hirdette az igét. Én meg azt gondoltam, hogy miért ne. És aztán persze kialakultak az integratív terápiás megközelítések mindenhol. Egyébként az oktatásban is nagyon helyesen ezek teret kapnak. Például egy szakdolgozatot, vagy egy leadott esetet három szempontból kell értékelni. Pszichodinamikus szempontból, kognitív viselkedés terápiás oldalról és rendszer szemléletben. És bennem is ezek az alapvető ismeretek, vagy az alapvető irányzatok, ezeket próbálom ötvözni, és hát a családterápián belül is többféle irányzat van, és ott is meg lehet valósítani ezt az integrációt. Azt például, hogy a múlt is érdekel, a család múltja, a genogram, a család történelme, és az, hogy hogy lehet egy-egy gyors kommunikációs intervencióval változást előidézni. Ezek nem zárják ki egymást. Ugyanakkor családterapeutától és kitűnő családterapeutától hallottam, amikor megkérdezte egy osztrák cimborám, akivel jól ismerjük egymást evészavarok kapcsán, és eljött Miskolcra egy ilyen műhelyt tartani, megkérdezte, hogy hogyan dolgozunk. Én elmondtam, hogy fontos nekünk a strukturális megközelítés, meg a genogramot is felvesszük, és akkor úgy kicsit ironikusan megkérdezte, hogy a genogramot miért vesszük, mire jó az. Tehát ő a milánói stílusban gondolkodott, ezt profi módon csinálta, oktatta is Észak-Olaszországban a milánói stílust, átjárt az egyik olasz kollégához tanítani, együtt folytattak csoportokat, és ő ezen csodálkozott, hogy a genogramnak mi szerepe van. Hát én enélkül nem tudnék családdal foglalkozni, hogy valamelyes ne pillancsak bele a múltjukba.
Ahonnan én érkeztem, ott úgy éltem meg, hogy nagyon erősen él a köztudatban a non-direktivitás. Nagyon sokszor hallom is laikusoktól is, szakmabeliektől is, hogy a pszichológus nem ad tanácsot, meg hogy minél non-direktívebben érdemes állni a klienshez. Nem gondolom, hogy mindenki egyöntetően ezt mondja, de ahonnan én érkeztem, ez nekem úgy tűnt, hogy egy uralkodó hozzáállás, és amikor elkezdtem tőle tanulni, akkor pedig láttam, hogy hát te meg kifejezetten direktív vagy. Egy kicsit mesélnél erről, mert ez is a spórolás miatt is fontos neked, ha jól tudom.
Nagyon fontos kérdés. Számomra is fontos a non-direktivitás egy bizonyos határig. Mert hogyha a terapeuta kapásból mindent kiosztana a terápiás folyamat elején, akkor sehova nem jutna, akkor az empátia hiányát jelenteni. Ugyanakkor azt tanultam, és ez talán az evészavarokkal való foglalkozás kapcsán kristályosodott ki leginkább bennem, hogy néha kell tanácsot adni, direkt tanácsot, sőt ajánlást. Nem azt mondom, hogy előírást és könyörtelen behajtással ellenőrizzük, hogy mi történt, de hogy nagyon határozottnak lehet lenni. És így a stratégiás iskolából ragadt rám több minden. Egyébként itt az érdekesség kedvéért jegyezném meg, hogy egyszer megkeresett egy fiú a Károli Egyetemről, hogy azt hallotta, hogy Én vagyok a provokatív pszichoterápia egyik jeles hazai képviselője, és szeretne velem beszélgetni. Mondtam, hogy én nem tudok erről, mert mi az a provokatív pszichoterápia, és aztán idézett egy könyvet, és aztán kiderült, hogy ez a stratégiai iskoláknak az egyik ága, amíg a 70-es években dolgozták, és felolvasott 13 olyan intervenciót, amelyet sűrűn használnak a provokatív pszichoterapeuta, és kiderült, hogy 10-et vagy 11-et én napi gyakorisága alkalmazok itt-ott. Tehát itt van például a tényállítás, hogy az egyik legélesebb ilyen intervenciót mondjam. Azt, hogy én azt szoktam mondani, az, hogy 2x2=4, az egy egyszerű dolog, és miért nem mondhatnánk a 2x2-re azt, hogy 4? Miért kellene gondolkozni, hogy miért fontos ez magának, meg hogy hát ha 7 vagy 13? Nem. A 2x2 az 4, miről beszélünk. És akkor ennyi. Vagy az, hogy éles esetben például, hogyha nagyon súlyos állapotban van a beteg, akkor kórházba kell kerülni. Ezt nyilván nem úgy adja el az ember, hogy hát itt a maga érdekében kénytelen vagyok beutalni önt kórházba, és fogadja el. Nem, hanem inkább fordítva, azt szoktuk mondani súlyos esetben, hogy sajnos kényszerhelyzetben vagyunk mi, a terapeuták, mert nem tudunk mit csinálni ilyen helyzetben. Alkalmaznunk kell a szakma szabályait, és elnézést kérünk, most hát nem jut más eszembe, a helyzet nehéz, akkor most a kórház nagyon fontos. És ha ezt az ember következetesen tartja, az nagyon fontos. Tehát a következetesség és a bizonyos határoknak a kijelölése minden terápiához szükséges, tehát a terápiás keretekhez tartozik. Ez olyan, mint a terápiás egyszerű keretek betartás, hogy egy ülés mondjuk 50 vagy 60 percig tart, vagy egy családterápiás ülés egy vagy másfél óra, kinek hogy, és így tovább, meg oda kell érkezni a időpontra, stb. Hát ugyanígy vannak alapvető keretek, amiket mégiscsak be kell tartani. Nagyon gyakran láttam szupervizorként például, hogy a terapeuta valamilyen jó javaslattal vagy intervencióval hozakodik elő, de aztán nem ellenőrzi, hogy ezt végrehajtják-e. És akkor az egész elúszik. Ő elkönyveli, mármint a terapeuta, hogy ő egy kitűnő technikával élt, csak hát nem következett be változás. Miért nem következett be változás? Ezt is ellenőrizni kellene. És nagyon gyakran azt láttam, hogy megkérdezték, hogy hát végrehajtották-e az ajánlást, a feladatot. Nem volt időnk, mert esett az eső, meg nagymama ott volt, meg akármi, és akkor elsikadt az egész. Ez azt jelenti, hogy a feladatot nem jól alkalmazták, mert a feladat alkalmazásához az erélyesség, a következetesség és a határoknak a tisztelete mégiscsak része kell legyen. Egy nagyon jó példát hallottam, ami ilyen terápiás vezér elvemmé vált, hogy 10-20 évvel ezelőtt, nem tudom idézni a forrást, egy író azt mondta a másik író barátjáról, hogy azt szeretem, hogy mindig tudod, hogy hol van a határ. De addig mindig elmégy. Ez nagyon fontos számomra is, mert ha nem megyek el a határig, akkor kiaknázatlanul marad valamilyen terület, és meg lehetne takarítani akár időt, akár fáradtságot. De ha túlmegyek a határon, az hiba lenne, az nem szabad. Tehát ez egy borotva él helyzet, hogy ami benne van a helyzetben, azt aknázzuk ki. De ha túlméretezzük, és hát előfordul természetesen, hogy túlméretezem, tehát túl konfrontatív vagyok például, és akkor 20-ból egy család ott hagy, és elmenekülnek tőlem, és azt mondják, hogy hát nem erre gondoltak, inkább mást szeretnének kipróbálni, és nincs ebből harag, én ezt elfogadom, és ha netán valamit úgy érzem, hogy rosszul csináltam, vagy nem voltam elég figyelmes arra, hogy hol lehet itt elbukni, akkor az az ülés például ingyenes lesz, és azt mondom, hogy ezt úgy látszik, hogy én szúrtam el, és akkor a mai találkozás nem kerül semmibe. Tehát fontos nyilván az önreflexió, a terapeutáknak a egyik legfontosabb sajátja kellene legyen, nem mindig ezt látom, hanem az önigazolás nagyon gyakran felülírja a szükséges önreflexiót, az, hogy megmagyarázom, hogy miért tettem azt, és a beteg vagy a család nem azt csinálja, amit én elgondoltam, akkor megmagyarázom, hogy ő mit nem tett úgy, ahogy kellett volna. De a fordítottja az, hogy először belegondol az ember, hogy lehet, hogy itt most konfrontatív voltam, türelmetlen voltam, vagy álmos voltam, vagy nem figyeltem fel valami fontosra. Ennek azt hiszem, hogy meg kellene előznie a betegnek a kritizálását.
Ha jól emlékszem, vagy jól tudom, a direktivitásban addig is el szoktam menni, hogy egyértelműen megfogalmazott, hogy a következő ülésig mi történjen meg. Szóval egészen egyenesen is szoktál kérni.
Igen,
a családoktól.
Ezt megtanultam az evészavarok kapcsán, ugyanis nagyon gyakran rétes tészta terápiák alakultak ki abból, hogy a terapeuta ült és bólogatott, és non-direktív volt annyira, hogy az aztán a folyamatot egészen megfordította, és aztán a farok kezdte csóválni a kutyát. Tehát a beteg, aki, ez egy kontrollküzdelem az evészavarokban. A beteg, aki nem akart változni, természetesen olyan betegségben szenved, az megtanulta, hogy hogy lehet a terapeutát manipulálni. És ha ebbe belemegy a terapeuta, mondván, hogy nekem non-direktívnek kell lenni, akkor évekig tartó terápia lehet. Szupervizorként hallottam olyan eseteket, hogy másfél éve jár például, járt egy lány terápiára, egyéni terápiára, mind a ketten jól érezték magukat, a beteg is. Kedves pszichológus előtt nagyon jó volt beszélgetni, aki megértő volt. A pszichológussal is beszéltem, aki azt mondta, hogy nagyon jól lehet együttműködni ezzel az okos 17 éves lánya, csak éppen semmi nem változott. És aztán kiderült, hogy alapvető családdinamikai problémák állnak a háttérben, amivel egyénterápiában nem foglalkoztak, vagy nem tudtak foglalkozni. Tehát ezért is kell az, hogy az ember néha határozottan letövekeljen valami mellett, de előtte persze gondolkozni kell, hogy most meddig mehetek el.
Meg nyilván kontextus függő, az adott családtól függ. Ezzel együtt, hogy kiragadva nem ugyanazt jelenti, mégis bátorkodnálak megkérdezni arról, hogy tudsz mondani néhány ilyet, amit szokták kérni, hogy érdemes lenne változtatni a következő alkalomig, úgyhogy ezt nem egy általános ajánlásként fogalmazzuk most meg, hogy mindig így kell, vagy ez mindig javítandó, de hogy szerintem izgalmas lehet, főleg a szakmabelieknek, akik azért is hallgatják ezt, igen, mert tanulni szeretnének tőled.
Igen, például itt van az anorexia, hogy a szokványos hóbortomról tegyek említést, ahol a tünet az egyik legfontosabb tünet, a testsúly mérhető. Ez egy viszonylag objektív adat. És például az, hogy testsúly gyarapodásra van szükség. Hetente mondjuk fél kilót irányzunk elő, és nagyon fontos, hogy mi következik be, hogyha ez nem teljesül. Nyilván az elején az szokott lenni, hogy a beteg éppen hogy fogy, ami egy kontrollküzdelemnek a része, jelezve az, hogy nehogy már azt higgye a terapeuta, meg a szüleim, meg akárki, a tanárok, hogy én most csak úgy hirtelen beadom a derekamat, és akkor megváltozok. És akkor utána viszont szembesülni kell a következményekkel. Például azzal, hogy ha nem gyarapszik, és nagyon nagy a súlyhiány, akkor sajnos nem járhat iskolába, és ez nem büntetés. Nem büntetés, nem arról van szó, hogy akkor ezzel zsaroljuk, hanem nem tudunk mit tenni. Vigyázni kell az egészségére, és ha nem tudod gyarapodni, ez azt jelenti, hogy veszélyezteti az egészségét. Tehát ezt nagyon szigorúan kikötjük, és ha a család ezt nem tudja vállalni, akkor ebből nyilván egy ilyen elhúzódó dolog alakulhat ki, hogy akkor mi lesz. És előfordul ilyen esetekben, hogyha a család nem tudja vállalni azt, hogy súlyos esetben otthoni pihenés legyen, és ne legyen iskolába járás, akkor megszakad a terápia, nem haragból és nem indulatból, hanem azt mondjuk kicsit ilyen tehetetlen alapállásból, hogy sajnos akkor nem tudunk mit mondani, hát ez nyilván lenne, hogy ilyen helyzetben akár kórházi szóba jön, és ha ez nem megy, akkor elakad, akkor megfordul a kontroll iránya, és a beteg érzi úgy, hogy ő diktálja a tempót, és a szülők pedig kullognak a beteg után. Ezt nagyon gyakran látjuk egy ilyen kontroll központú kórképben, mint az anorexia vagy az evészavarok.
És hogy látod mondjuk a leválást, egy kicsit arról mesélnél, azt gondolom, hogy ez egészen központi kérdés ezeknél a családoknál, úgyhogy láttál pár folyamatot, amiben ez végül sikeresen végbe ment, hogy én néha azt látom, hogy van ugye egy gondolom ez így közös élményünk, hogy van egy túlszoros kapcsolat is, amiben valami összefolyás is van, meg van egyfajta, nem is tudom, hogy fogalmazom meg, lehet, hogy túl demokratikus nevelés, amiben így nincsenek határok kijelölve.
Megint a kontroll dolgoknál tartunk, amik rendkívül fontosak. Nem csak az evészavarokban, más kórképekben, magatartás zavarokban például, de például alapvető pszichoszomatikus zavarokban is. Az, hogy kellenek határok, kellenek valamilyen alapszabályok, és ezeket érdemes áttekinteni. Itt van például a túlvédés, ami rendkívül fontos, mert az önállóságot gátolja, nagyon gyakori egyes családoknál. És ha a gyerek azt érzi 10 éves korában, hogy nem kap elég támaszt az autonómia törekvéseivel kapcsolatban, akkor bizony itt elakadás van, mert szeretne önállóbb lenni, csak hogyha az édesanyja azt mondja neki a 17 éves lánynak, hogy vegyél fel sálat vagy sapkát, és a gyerek emiatt dohog, nem tud nyíltan lázadni, mert egyébként szeretetteljes kapcsolat van a családban, akkor ebből feszültségek adódnak. Vagy a túlvédés egy másik példa, az együttalvási szokások, az, hogy a szülő a gyerekkel alszik. Volt olyan terápia, aminek az első ülésén, amikor megtudtam, hogy a 13 éves lány az édesanyjával alszik, és az apa pedig a másik szobában, akkor azt mondtam egy idő után, amikor már persze látták, hogy én szeretnék segíteni, meg van valamilyen elképzelés a fejemben, azt mondtam nekik, hogy hát bizony, hogyha most nem tudnak változtatni azonnal ezen a felálláson, akkor ne jöjjenek vissza. Ez egy kicsi zsarolás ízűnek tűnik, de akkor már éreztem, hogy látják ennek a fontosságát, és visszafognak, vissza is jöttek, aztán egy hosszú terápia következett be, ami aztán teljes gyógyulással jár, de nagyon döcögős volt, mert az édesanyjának ez a túlvédő magatartása még azért sokáig megmaradt. Tehát ezeket, nyilván lehet ezt fokozatosan is csinálni, például az együttalvási szokások megváltoztatásakor, az, hogy a gyerek ne a szülei között aludjon, hanem menjen ki az édesanyja oldalára, a francia ágy szélén, aztán tegyenek le egy matracot, aztán a matracot a következő 2 éjszaka tegyék 1/2 méterre odébb, és így tovább, és aztán lassan zsilipelődik a gyerek a saját szobájába. Aztán aludjon ott, majd csukják be az ajtót például. Rendkívül fontos az ajtóknak a bezárása, a családi határoknak a jelzésének a jegyében. Erre is több példa jut eszembe, hogy a szülők nyitva hagyják az ajtót, és akkor figyelik, hogy a gyerek alszik, vagy szuszog, vagy köhög, vagy fullad. Holott már 10 év eltelt azóta, amióta azt más volt, de még mindig nyitva van az ajtó. És akkor lehet erről beszélni, hogy érdemes bezárni, és következzen be egy új korszak, hiszen a gyerek már 14, 16, 18 éves, más életciklus van.
De mire oda jutnak, lehet, hogy elvetemedik az ajtó, és már nem lehet bezárni. Ezért ez igen. Is nagyon szimbolikus szokott
igen, lenni. Igen. Én is akkor viszont már. Ki kell valamit találni, hogy ezt valahogy biztosítani tudják életciklusoknak megfelelően. Nyilván az, hogy együtt alszik a gyerek valameddig 2-3 éves korig, vagy átmászik, előfordul, nincs ebből baj. Csak hogy ebből olyan szokás lesz, hogy évek telnek el, és a 10 éves korban ez már nem. Vagy itt vannak az ürítési szokások, hogy az önállóságra szoktatásnak egy másik tipikus példáját említsem. Az, hogy az éjszakai ágyba vizelésnél, az enurézisnél milyen feladatokat, ajánlásokat fogalmazunk meg. Az, hogy a gyerek ne aludjon a szülőjével, hanem külön, ha netán együtt alszanak. Vagy a gyerek tegye tisztába magát. Mert egy 5 éves gyerek le tudja rángatni a vizes lepedőt éjszaka, és oda teríti nagyjából az este oda készített száraz lepedőt, és nem kell felkelteni az édesanyját. A szülőkben megvan az a reflex, hogy nekem kell segítenem a gyereknek, mert szegény, akkor nem tudja meg. Meg tudja oldani egy gyerek. 5 éves gyereknek ez 2 perc maximum. És nem kell az édesanyját választani. Tehát így szép lassan megszoktatjuk az új rendet, vagy az új viselkedési menetét a tünet körüli dolgoknak. Aztán ez jó esetben kialakul. Rossz esetben meg nem változik. Hallottam szupervízión egy olyan történetet, hogy egy 13 éves fiúnak mindig a szülei törölték ki a fenekét. De nem bíztak abban, hogy meg tudja tisztítani rendesen magát. Csak hát ez nonsens, egy 13 éves gyereknek, sőt nem 13 éves, hanem mit tudom én, 5-6 stb. Éves gyereknek már ezt meg kell tanulnia, mert iskolába kell járni, aztán ott is vécére kell néha menni, meg nyári kirándulások következhetnek, tehát a családon kívüli aktivitást is valahogy be kell építeni a menetrendbe. És hát volt olyan példa, hogy egy 6 éves gyereknek, akinek össze iskolába kellett volna mennie, mindig a pelenkába pisilt, illetve otthon pedig nem a WC kagylóba, hanem a mellé tett kis játékvödörbe. Ott állt egymás mellett a vödör és a WC kagyló, és csak annyit kellett volna tenni, hogy kidobják a játékvödört, mert semmi értelme nincs, ott van a WC kagyló. A szülei nem tudták megtenni ezt a gyereknek. Intelligens mérnök emberekről van szó, és aztán megint vártunk egy ülést, akkor sem tudták megtenni, nem volt ebből harag, csak akkor úgy elakadtunk. Aztán elmaradtak, megszakadt a terápia. Tehát képtelenek voltak, úgy tűnik nekem, átlépni az árnyékukat. Nem azt gondolom, hogy ez egy nagyon durva beavatkozás lett volna, hanem egy olyan egyszerű, nyilvánvaló javaslat, intervenció, amit hát célszerű volna elfogadni. Tehát az ilyen helyzetekre szoktam azt mondani, hogy a 2x2-re szívesen mondom azt, hogy 4. Ezt most tessenek megszüntetni. És ha nem, akkor persze lehet mondani, hogy akkor én vagyok a türelmetlen, és akkor 5 évig kellene akkor így foglalkozom egy ilyen gyerekkel, aztán hát a 11 éves korában már hajlandó WC-kagylóba pisilni, most elnézést a karikírozásért. De hát én ennél türelmetlenebb vagyok, nagyon vigyázva persze arra, hogy ez ne legyen akadály a terápiának, és ne kezdjek túl gyorsan valami olyan feladatot, vagy olyan helyzetben ne fogjunk bele, amit esetleg a család nem tud követni. De az, hogy ameddig lehet, menjünk el, és ellenőrizzük azt, hogy ez miért nem működik, vagy hogy működik, ez fontos volna.
Engedjétek meg, hogy egy mondat erejéig megszakítsuk a beszélgetést. Hálás vagyok az Önazonos vagyok klubtagjainak, mert a klubtagságuk lehetővé teszi, hogy sok emberhez eljussunk ingyenesen ezzel a podcasttel. És hát amellett, hogy fontos az önreflexió, vannak olyan helyzetek, amikor a kliens vagy a család még nem áll készen arra a változásra, aminek következnie kellene, tehát hogy ezért ez nem csak egy tényezős, hogy türelmetlen-e a szakember vagy a segítő.
Igen, igen. Tehát itt azt is természetesen nagyon fontos, hogy ez nem úgy megy, hogyha a család nem áll készen a változásra, akkor bedobjuk a töröl között, és azt mondjuk, hogy vége a terápiának, nem tudok mit tenni. Tehát itt nagyon vigyázni kell arra, hogy a terapeuta ne dobja be a töröl között, ne adja fel a terápiát ideje korán, hanem el kell fogadni, vagy el lehet fogadni az, hogy a családnak ez nagyon nehéz. Hát volt olyan családterápiás folyamat, ami 46 ülés volt. Általában nálunk 12-15 egy evészavaros beteg átlag terápiája. És ez 2 év volt, 46 ülés, közben kórházi kezés, és mindig visszacsúsztak ugyanoda, az édesanyának a túlvédő magatartása volt fontos elem. És aztán folytattuk, láttuk, hogy milyen irányba célszerű menni, ütöttük a vasat, amíg lehetett, és aztán nagyon jól alakult, később utánkövetés is volt, sőt ezt a házaspárt meghívtuk egy ilyen evészavar kongresszusra, hogy beszéljenek arról, hogyan érték át a családterápiás folyamatot, és nagyon szimpatikusan beszéltek a változásaikról. Tehát ilyen is van, hogy hosszú, de szükséges. Akkor, amikor abba hagyjuk a terápiát, ez egy nagyon nehéz döntés. Mert hát azért vagyunk, hogy segítsünk embereken és családokon. Csak a terapeuta is ember, és akkor jelezheti, hogy akkor nem tud mit tenni. Másik példa jut eszembe. Egy édesanya nem tud nemet mondani a 15-6 éves lányának, aki anorexiás volt, és a lánya hát a szokásos anorexiás manipulációkat folytatta, ellenállt, dacolt, és itt ez volt a dolga, ez egy ilyen kórkép. És az édesanya, aki egy nagyon karakán, szimpatikus hölgy volt, képtelen volt neki nemet mondani. Ennek a hátterében az volt, hogy hármas ikrek egyik tagja volt a lány, és ez az édesanyja a szüléskor egyedül maradt. mert az anyósa, aki megígérte, hogy segíteni fog neki, nem segített semmit, és a három gyerek ellátása az ő nyakába szakadt, és megtanulta, hogy neki mindent meg kell tennie a gyerekekért. És aztán ez a reflex maradt benne, holott egyébként egy talpra esett hölgy lett volna. És nem tudott változtatni, és amikor sokadik alkalommal a gyerek bekerült kórházba, aztán így is folytattuk a családterápiát, és sokadik alkalommal arról volt szó, hogy azért néha nemet kell mondani a gyerek érdekében a gyereknek. Azt mondta így szomorúan, hogy ezt a mondatot mondta szó szerint, hogy én nem tudok nemet mondani a gyerekemnek, és megsajnáltam, tehát nem volt semmi harag, hanem sajnáltam, hogy ő nem tud. Vége lett a terápiának, mert akkor nem tudtunk tovább lépni, hogyha ez nem megy. Kórházban kezelték tovább a beteget persze, ebből egy elhúzódó terápia alatt nem tudom, hogy végződött. Csak arra mondtam ezt a példát, hogy előfordul, amikor a terapeuta megfeszül, igyekszik változtatni, de nem tudja átvinni a változást, akkor érdemes neki is belátnia, hogy úgy látszik, hogy nem tudok segíteni. Lehet, hogy bennem van a baj, lehet, hogy másik terapeuta 5 évig kezelte volna mégis, a családdal foglalkozik, és nem tudom, lehetnek ilyen helyzetek. Én ott nem tudtam már mit tenni.
És ahogy látom, annak ellenére, hogy orvosi közegből jöttél, egészen mentes a munkád, pedig mondjuk elismered az evészavarokat betegségként, de egészen mentes a munkád a patologizálástól, a medikalizációtól, hogy nagyon elfogadó vagy, jó indulatúan értelmezed, ahogy a szülők hozzáállnak a gyerekeikhez, miközben mondjuk egy másik fogalomrendszer szerint ezeket címkézni is lehetne, hogy minek a tünetei, és hogy valahogy nagyon meleg és megtartó, hogy ez neked hogy alakult ki, vagy volt-e ebben változás, vagy mindig is ilyen voltál?
Nem, én egészen hülye voltam kezdetben, hogy egyszerűen fejezzem ki magam, tehát bennem volt az a nyilván a jó szándék és a segíteni akarás, meg az empátia az megvolt, de időnként nagyon túl lendültem talán a normális pontokon, és túl direkt, tehát orvosi gondolkodás volt bennem, azt tanultuk annak idején, hogy meg kell. Hadd mondjak egy példát, nem nálunk fordult elő, de egy kollégám mesélte, aki kint volt az NSZK-ban, tehát Németországban töltött 1 évet idegsebészként tanulmányúton, és ő mesélte, hogy ott az orvos megmondja a betegnek, hogy mikor kell kontrollra jönni és pont. És amikor ő egyszer ügyeletben, amikor vasárnap ügyelt, vasárnapra hívott be egy beteget, mert hát ráért ügyeletben, és miért ne jöjjön be a beteg vasárnap, akkor a kollégái nagyon durván ledorongolták, hogy ilyen nincs, direktben meg kell mondani a betegnek, hogy ekkor jön és kész. Tehát ott a diktátori tempó volt divatban. Nyilván ez nekem nem volt szimpatikus, én azt gondolom, hogy eléggé betegcentrikusan gondolkoztam, de az elején még neurológus koromban jobban benne volt a fejemben az, hogy úgy direktben meg kell mondani egy-egy tanácsot, ajánlást, gyógyszert és így tovább. Hát ez aztán sokat változott, ebben volt nagyon fontos a pszichoterapeuta képzés Szakács Feritől, Rátai Csabáig, Zseni Aniékig, Bíró Gyuszig. Nagyon fontos volt, hogy ezt a beteg központuságot úgy tanuljam meg, hogy azért vigyázzak a szükséges, de nem túlzott kontrollra. Ez is egy fontos mondat, ezt is tanultam, hogy a terapeutának biztosítania kell a szükséges, de nem túlzott kontrollt. Sokszor azt látni, hogy nem biztosítják a szükséges kontrollt, sokszor pedig az, hogy túlzásba esnek, és akkor mindent ilyen direkt ajánlásokba, vagy elvárásokba, vagy parancsba fogalmaznak meg, az nem jó. A pszichoterápiától meg lehetett tanulni ezt a még inkább beteg központú gondolkodást, és azt, hogy a problémát úgy problémaként fogjuk fel, és ne csak egy címkészhető betegségként, mert akkor az ember fejében rögtön a tankönyv jutna eszébe, hogy milyen gyógyszert kell adni, milyen tünetekre és milyen betegségekre. Hogyha ezen túllépünk, hogy a tüneteken túllépünk, és valamilyen mögöttes tartalomnak vagy üzenetnek a megfejtésére törekszünk, az szerencsésebb. Tehát, hogy nem elég csak a tünetet megszüntetni, vagy a betegséget úgymond megszüntetni, hanem azt is érdemes végig gondolni, hogy miért alakult ki az adott betegség. És ezt a családterápiától tanultam meg leginkább, hogyha erre nem törekszünk, hanem galád módon meggyógyítunk valakit, aki rendbe jön, aztán hazamegy, és visszaesik, akkor az nem végleges gyógyulás. Vagy hazamegy, és másik családtag betegszik meg. Tehát a gyerek anorexiára megszűnik, és akkor az apa kezd ismét alkoholizálni. Tehát akkor itt valamilyen nagyobb egyensúlyra kell törekedni, és nem elég az egyéni empátia, tehát az egyénre célzó empátia, hanem valamilyen rendszer szintű empátiára van szükség, hogy érezze már jól magát a két szülő is, meg a testvérek, meg nyilván a beteg is. És ezt a családterápiában lehetett a leginkább megtanulni. Addig sokszor az volt a fejünkben, hogy ott van a beteg, nekem őt kell megsegítenem, és mindenki más szolgálja ugyanezt a célt, és akkor a szülőknek is megmondom, hogy mit kell tenniük. És azt nem kalkuláltam bele, amíg még nem tanultam családterápiát, hogy ők nem biztos, hogy képesek erre.
Tehát átfogalmazva úgy is mondhatjuk, hogy az a cél, hogy a tünet nélkül is jól érezzék magukat, tehát hogy egy másik jó egyensúly, vagy nekik egy sokkal jobb egyensúly alakuljon ki, mert lehet, hogy a tünet nélkül felborulnak bizonyos dolgok így a van, családon belül.
És egy nagyon érdekes metaforát hallottam sportolókról, karatéről, hogyha egy karatéka a kéz élével áttör 10 fenyődeszkát, akkor nem a deszkára céloz, hanem mögé. Tehát ez nekem nagyon ütős metafora volt, ütős a szószoros értelmében, mert nem arra kell koncentrálni, hogy most összetöröm ezt a 10 deszkát, hanem úgy mögötte nézek egy pontot, vagy választok ki egy pontot, vagy arra törekszem, és akkor az csak úgy mellesleg megszűnik, illetve eltörik a deszka. A tünetnél is azt gondolom, hogy ha mögé nézünk, hogy mi van mögötte, akkor a tünet úgy mellesleg rendbe jön, és akkor ennyi. De hogy mi van mögötte, ezért szoktam azt mondani például anorexiásoknak, vagy más, hogy a fene akar a testsúllyal foglalkozni, meg a tünetekkel. Beszéljünk már fontosabb dolgokról, az életről, meg a dominanciáról, meg a viták kezeléséről, a konfliktusok kezeléséről, meg a múltról, meg a hagyományokról, meg nem tudom miről, de ne erről a tünetről kelljen már nekünk folyton törődnünk, hanem nézzünk mögé, úgyhogy érdemes meggyógyulni, hogy a lényegről tudjunk beszélni, aztán, de nem az, hogy most minden héten gyarapodjon, mit tudom én mennyit, mondjuk fél kilót, aztán a végén dörzsölöm a kezemet, és azt mondja, hogy azt mondanám, hogy minden rendben, ez nem így megy. Egyébként néha ezzel vádoltak engem.
Hogy?
Hogy ez csak egy ilyen mechanikus protokoll alapján lezavart súlynövesztő program, most nagyon durván összefoglalva lényegét. Nem ezt képzelem magamról, hanem az, hogy ha van egy tünet, akkor mérjük meg, mert az mutatja a változást, de nem ez a lényeg, hanem az, ami mögötte van. Az, hogy a család hogy működik, miért úgy működik, ahogy működött, és kitermeli a tünetet. Tehát ez nem úgy megy, hogy az ember eléri a terápia során a kellő súlygyarapodás, és aztán azt mondja, hogy minden rendben van, hanem ezt még utána is át kell gondolni, hogy milyen esélye volnának a visszaesésnek. És hát ezért szoktunk utánkövetést csinálni gyakran, nem rendszeresen sajnos kellene, és hát a rekordot most döntöttem meg, egy hónappal ezelőtt, mert amikor éppen utaztunk haza egy kongresszuson valahonnan, közben felhívott egy édesapa, és azt mondta, hogy emlékszem-e rá a lányára, akit 20 évvel ezelőtt kezeltem, és szeretne köszönetet mondani, hogy annak idején azt hitték, hogy már csak a temetőbe kell kijárniuk, és jól van, elvégezte, dolgozik, minden rendben van, és 20 év után vette a fáradtságot, hogy felemelje a telefont. Ez lenyűgöző volt, és nagyon nagy tisztesség volt. Aztán volt olyan, hogy 16 év után küldött SMS-t az édesapa, hogy a lányom most 30 éves, most házasodik, és köszönjük szépen. Vagy 5 év után hívott fel egy apa, hogy minden rendben, azért várt 5 évet, hogy vajon tartós-e a változás. Tehát itt még egyszer nem arról van szó, hogy elérek valamilyen tüneti változást, és aztán minden oké, hanem mi történik utána.
Az alkohol problémánál is sokszor úgy van, vagy hát általában úgy történik, hogy az egy dolog, hogy nem iszik többet valaki.
Igen.
Tehát nem azt mondom, hogy az könnyű elérni azt a változást, hogy többet ne igyon az, akinek ez előtte problémás volt, de hogy lehet, hogy az igazi nehézség majd utána következik, hogy akkor szembesülök azzal, hogy mennyi mindent nem vettem észre, amíg ittam, és meg kéne oldani.
Igen.
Ezek nagyon nehezek. Igen. Az jutott még eszembe, hogy tudnál olyan példát mondani, hogy valamit gondoltál az emberekről, ahogy működnek, a családokról, a páciensekről, a kliensekről, és hogy mondjuk a gyakorlati munkád során jöttél rá, hogy úristen, mennyire rosszul hittem ezt, és hogy mennyire másképp működik. Tehát, hogy mit tanultál a klienseidtől?
Itt a rendszer szemlélet volt a legfontosabb változás számomra, a családterápiás szemlélet, mert addig főleg egyénileg néztem a betegeket érthetően, amikor pályám első szakaszában 15 évig Debrecenben dolgoztam, és amikor elkerültem onnan Miskolcra 1990-ben, akkor kezdtem családterápiával foglalkozni. És az egész más világ volt. A családtagokat is figyelembe kell venni. És az, hogy az apa miért jár el iddogálni a munka után, és nem hazamegy. És az anya miért törődik kevésbé a három gyerekkel és a családdal. Tehát kezdett szétesni egy kicsit a család. Azt már nem lehetett úgy megoldani, hogy tessenek abba hagyni, és menjen haza, hanem miért következett az be, hogy a családfő elmaradozott, édesanyja pedig már kevésbé tudott a dolgokkal törődni. Tehát sokkal inkább arra tanított a családterápia, hogy a helyzetek mögé, és nem csak a tünetek mögé, hát természetesen az is fontos volt, hanem hogy az adott helyzetben mind lehetne változtatni, vagy mind lehet. És amikor ezen tudtak változtatni a családbeli kapcsolatrendszeren, hogy megtanultak másképpen bánni egymással, és itt nem csak kommunikáció fejlesztésről, és nem tudom, miről volt szó, hanem új szempontú, például a múlt megértéséről, hogy hogy tudott leválni az anya a saját anyjáról nehezen egyébként, mert a nagymama mindent igyekezett meghatározni, mert ott lakott a szomszédban. És ilyen változások nyomán kivirágzott a család. Az anya is önállóbb tudott lenni, meg tudta haladni a korábbi szimbiotikus kapcsolatát a saját édesanyjával, a gyereknek, azaz az unokának pedig természetesen jobb helyzete lett, mert azt látta, hogy az édesanyja határozottabb, és a nagymama már nem igyekszik kívülről beleszólni a dolgokba annyira. Megmaradt a szeretet, meg a kapcsolat, de más volt már a viszony. Vagy például a mozaik családoknál láttam ezt. Emlékszem egy példára. A vírus időszak alatt alakult, vagy került sor a terápiára. Egy anorexiás lányról van szó, 13 éves, és soha nem találkoztam személyesen velük, hanem online ment a terápia. Egy orvosnő, a második férje, tehát válás utáni helyzet, mozaik család, két gyerek, 13 éves lány és 10 éves öcs. És ahogy leültek a monitor elé, mindent lehetett látni, hogy hogy működnek. Az, hogy az anya elől a két gyerekkel, a két oldalán, és hátul egy fél méterrel ült a második férj. Ez volt a felállás a családban. És ez volt a terápia lényege. Az, hogy az anya nagyon túlinvolvált volt a gyerekeivel kapcsolatban, mert azt mondta a férjének, hogy neked nem kell törődni a gyerekekkel annyira, hát majd én eligazítom őket. És a férj így egy kicsit a háttérben maradt, de abban meg az következett, hogy túl nagy terhet vett az anya a nyakába, a férfi pedig a férj, magyarul nevelő apa, több szerepben van tehát, ő pedig a háttérben maradt. És őt kellett egy kicsit bevonni, hogy ő szóljon rá a gyerekekre, hogyha valami nem tetszik neki direktben, és ne a feleségét kérje meg. Ez nagyon hamar bekövetkezett, összesen azt hiszem 6 ülés volt mindössze, és teljesen rendbe jött. Tehát egy ilyen rendszer szintű megközelítés nagyon sokat segíthet.
Én ahogy láttalak dolgozni, meg tanítani, ezért azt is tapasztaltam, hogy sokféle egyensúlyra békével rá tudod mondani, hogy rendben van, amivel egyébként lehetne tovább dolgozni, de hogy tényleg így értettem ezt a nem patologizáló attitűdöt, hogy sokféle, nagyon-nagyon sokféle felállásra tudod azt mondani, hogyha nekik jó, akkor jó. És ez is annyira más ahhoz képest, hogy mondjuk hogy tanítják az egyetemen, vagy a szakképzésben, hogy ez nálad hogy alakult ki, hogy nem tudom, érted-e, mire gondolok?
Nagyjából igen. Fontos kérdés. Most példákon gondolkodom, hogy mik azok a helyzetek, amikbe nem azt mondom, hogy beletörődök, hanem az elfogadás.
Én emlékszem ilyen példára a képzésből, igen, hogy hogy a háztartást a férfi vezette, és ő maradt otthon a gyerekekkel, az anyuka meg dolgozott. És hogy ennél a példánál emlékszem, hogy erről beszélgettünk veled, hogyha nekik így jó, akkor ezt nem kell bolygatni, miközben lehet, hogy nagyon sokan azt gondolnák, hogy fú, itt helyre kell állítani a szerepeket, de hát egyáltalán nem mindegy, hogy az a két ember, aki jön ezzel a felállással, rendben van ezzel, meg jól érzi-e magát benne, vagy nem. Tehát, hogy ezt úgy látom, hogy inkább megvizsgálod, hogy ők jól érzik-e benne magukat, mielőtt hozzányúlsz.
Igen, nehéz kérdés, jóval nehezebb, mint az ember első neki futásra gondolná, hogy mikor kell beavatkozni egy olyan helyzetben, ami egyensúlyban lévőnek látszik. Mert a patológiás szabályozás is szabályozás, ezt tanultam még régen, tehát, hogy ha tünet van, akkor is egyensúly van. Mindenkinek megvan a szerepe, és akkor így telnek az évek, akár évek. Ugyanakkor, hogyha a tünet az nagyon rossz valamilyen szempontból, nyilván, hogyha nagyon határozott vagy durva tünetről van szó, akkor célszerű új egyensúlyt találni. Hogyha meg lehet ott alkudni idézőjelben, hogy fennmarad valamilyen apróság, nem feltétlenül durva tünete, most hirtelen nem jut például eszembe, akkor nem biztos, hogy ezt meg kell bolygatni. Ugyanakkor, hogyha a tünet annyira fontos, vagy annyira központi, hogy ott célszerű változtatni, akkor viszont a család egészének kell változnia, és akkor nem törődhetünk bele abban, hogy Istenem, hát ők jól érzik magukat. Ahogy szokták mondani a családok, ebben a családban minden rendben van. Semmi baj nincs, ha ez a betegségnél lenne. Ez egy tipikus megközelítés, legyen az pszichoszomatikus zavar, magatartás zavar, vagy depresszió, vagy szorongáshoz zavar, bármi. És akkor kiderül, amikor az ember egy kicsit úgy belepillant a család hétköznapi működésébe, hogy itt azért vannak idézített bombának számító jelenségek, például a szülői túlvédés, vagy a szülők közti konfliktusoknak a kezelése, az aszimmetria, hogy az egyik konfliktus kerülő, a másik kiélező, és akkor folyton van valamilyen feszültség, vagy generációkon túlmutató feszültség a nagyszülők-szülők gyerekek között. Tehát ezek, és akkor ha eljutunk oda, hogy megkérdőjelezzük, tehát nem kapásból korrigálunk, hanem az első lépés az, hogy megkérdőjelezzük, hogy oké, rendben, így van, így mennek a dolgok, de muszáj ennek még így lenni 20 évig, 50 évig? Mikor lenne célszerű változtatni? És akkor szép lassan lehet motiválni a családot, vagy a tünethordozót, a klienst, hogy hát bizony érdemes lenne változtatni, nem kellene megvárni azt, amíg évtizedek múlva más lesz a családi felállás, mert a nagyszülők nem élnek már.
Egy picit más irányba eveznék el, és felidézném azt, hogy többször volt erről beszélgetésünk a képzésen, hogy megfigyelted te is, de hát szerintem nem egyedül vagyunk ezzel, hogy van a szakmában időnként egy erős rivalizálás bizonyos segítők között, mármint nem gondolok konkrétan senkire, de hogy nem mindenkire igaz ez, de mégis látszik egy ilyen jelenség, hogy vitatkoznak egymással a szakemberek, hogy nem, ezt ilyen sorrendbe kell, ha te nem így csinálod, akkor rossz szakember vagy, stb. Hogy te hogy látod ezt a jelenséget, mit tanácsolnál, vagy milyen hozzáállást tanácsolnál a szakmabelieknek, akik hallgatnak most téged?
Nagyon fontos kérdés, és erről hosszan lehetne gondolkodni, azt hiszem. Ott kezdeném talán, hogy én orvos és pszichológus is vagyok, tehát mind a két identitásom megvan, úgyhogy nyugodtan kritizálhatom az egyiket és másikat is, nyilván jó szándéka. Az orvosoknak az összetartása és az orvosoknak a szakmai identitása az szilárdabb lett, mert hogy évszázados működésről van szó. A pszichológusok soké nem alakult ki annyira. Tehát a pszichológusok, különösen a szocializmus idejében, kénytelenek voltak megküzdeni az elfogadottságukért. Tehát ők mindig másodrendűek voltak, nem csak annak érezték magukat, hanem igenis azok voltak az egészségügyi hierarchiában, mert az orvosok számítottak a fontosnak. Ez nálunk is így volt a klinikán, és ez valahol borzasztó volt, hogy az orvos a lényeg, és a pszichológus az majd úgy vigasztalgatja a beteget, meg teszteket csinál és diagnosztizál.
Beszélget,
tehát ennek a pejoratív mellékzöngéjével. De hogy ez mennyire célzott lehet? Azt én megtanultam már a hipnózisból, meg megtanultam a családterápiából, hogy ami nagyon hamar képes gyökeres változást előidézni, az a módszer, az valami nagyon fontos. És ez felülírja a például a gyógyszeres terápiát. Most a pszichológusokban még mindig megvan, úgy érzem, az, hogy ők, mintha a saját identitásukat még nem teljesen, ez most szociológiai megfontolás akarna lenni, hogy az évtizedek során az alávetettség helyzetéből hogy próbálnak megerősödni és önálló. Például a társaságok működése a szakmai közélet terén néha nagyon heves ellentétek mutatkoznak, ami nem szerencsés. Az orvosoknál ilyen nem szokott lenni, mert hogy az orvosok úgy összezárnak, és akkor képviselik az orvosi érdekeket. A pszichológusok között pedig sokkal több a saját területnek a védelme és a kritikusság és a már egymás kritizálása, és az integratív gondolkodás pedig nem mindig látszik sajnos. Mindez egyébként a családterápiában nagyon jól, vagy a rendszer szemléletben nagyon jól látszik, hogy érdemes vagy szükséges mindenkinek az álláspontját megérteni, és úgy lehet tovább lépni. De ez ma még nehezen alakult, és ebből vannak azok a néha sarkos megfogalmazások, amit említettem is, hogy ilyen és ilyen terápiát nem szabad összekeverni, vagy párhuzamosan alkalmazni. Pedig hát, ha az ember megfontolja azt, hogy többféle módszert lehet alkalmazni, akkor jobban jár a beteg, és ez volna fontos. Tehát ennek, úgy érzem, ennek a szakmai belső villongásoknak vagy kritikáknak a hátterében részben talán a pszichológia helye az egészségügyi segítő szakmák terén valamilyen fontos szerepet játszik, amíg talán nem eléggé megszilárdult helye. Ez az egyik. A másik fontos tényező talán az lehet, hogy sokszínű szakmáról van szó, sok terápiás irányzat van, az alapirányzatok száma legalább 10 vagy 20, ha ezt lebontjuk, van, aki 400-at sorol fel, különböző határmeghúzásoknál lehet különböző számokat kapni. Mindenesetre nagyon sokszínű szakmáról van szó, ahol eléggé eltérő, egymástól nagyon elütő módszerek vannak, amelyek működhetnek természetesen, hiszen nem tapadtak volna meg a pszichológiai tudományok mezején, hogyha nem segítenének adott helyzetben, nem lehetnének hatékonyak. Ilyenkor mindenki védi a saját mundérbecsületét, holott szerintem nem ez lenne a fontos, hanem inkább az, hogy megtalálni, hogy az egyes terápiás módszerek milyen helyzetekben a legcélra vezetőbbek. És vannak helyzetek, amikor nem kellene hosszas, többéves hűmögős terápiát alkalmazni, és ott abszolút nem degradálni szeretnék semmilyen irányzatot. Tehát itt non-direktivitás persze, hogy fontos. De amikor nagyon célzottan lehetne segíteni gyorsan, akkor miért ne? Attól még kíváncsi vagyok arra, hogy a lift fóbiás beteg miért nem. Tehát mi a háttere annak, a pszichodinamikai háttere annak, hogy nem mer liftbe beszállni. De ezt csinálhatom két, ez egy tankönyvi példa. Egyébként csináltam, a gyakorlatban én is foglalkoztam ilyen lift fóbiával. De egészen addig lehet beszélgetni sok mindenről, és már mindent tudhatok, amíg ki nem próbáljuk, hogy beszállunk liftbe, és akkor utaztam így liftben betegek, és az fontos változásokhoz vezetett. Miért ne lehetne ezt alkalmazni, és miért ne lehetne elfogadni a másiknak a működési területét, ami fontos, hogy ne kizárólagosságra törekedjenek, mert azt nagyon nehezen viselem, amikor egyik-másik irányzat azt mondja, hogy a másik irányzat csak ezzel foglalkozik, csak a felszínnel foglalkozik, vagy nem tudom mivel foglalkozik, vagy végeláthatatlan hipotéziseket agyal ki, hogy mi van a háttérben, és semmi nem történik évekig. Ezeket kellene ötvözni, ez nagyon fontos lenne, tehát hogyha elfogadóbbak lennénk, akkor ez jó lenne, és a csúcs pedig az integratív megközelítés lenne az, hogy egy adott helyzetben többféle módszert lehetne használni, illetve az a tisztelet, hogy az egyes irányzatokat úgy fogadjuk el, hogy egy adott területen nagyon fontosak. Fontos lehet az adott irányzat. Példa, tanítjuk, hogy a fóbiák esetében a viselkedésterápiák rendkívül hatékonyak. Akkor kár lenne évekig azzal foglalkozni, hogy mi van ennek a gyökere. Persze, hogy azzal is foglalkozni kell szerintem, de az, hogy nagyon gyorsan segítsünk ezen, akkor miért ne tennénk meg? Evészavarok. Lehetne egy anorexiással évekig foglalkozni, és nagyon sokan csinálják. És 5 év után megtörlik izzadó homlokukat, hogy én mindent megtettem, de sajnos ez egy krónikus betegség, és nem tudtam segíteni. És ha ilyen helyzetben a családterápia gyökeres fordulatot és gyógyulást eredményez, akkor ez jó példa arra, hogy néha más stílus, vagy más módszer, vagy más szemléletet kellene inkább bevetni, és nem pedig ragaszkodni valamihez makacsul. Tehát ez a makacság, a kizárólagosságra törekvés, és ami hát törvényszerűen azzal jár, hogy másokat kritizálok, és nem nagyon fogadom el, ez nem jó. Tehát a nyitottság, az integrációra törekvés fontos volna.
Visszajutottunk az elejéhez, igen, Szakács Ferenchez, igen, hogy azok a szakemberek, akik sokat vitatkoznak egymással, vagy csoportok egymással, azok a leülnének egy ilyen nyitott párbeszédre, rengeteget tanulhatnának egymástól, hogy igen, melyik módszer miben segítene, és hogy lehet még másképp nézni.
Igen, emlékszem olyan példára, hogy egy megáltalkodottan, idézőjelben, de ezt most jó értelemben gondolom, a saját elég szűk szakterületét képviselő pszichoterapeuta mindig azt nyomatta, hogy ez csak így és csak így érdemes. És nagyon hitt abban, amit csinált, és nem kizárólag, elfogadott mást is, de ő ez. És amikor ott a gyakorlatban szimuláltunk egy csoportban ilyen esetet, hogy hogy foglalkozni egy olyan helyzettel, amit mi nagyon más oldalról közelítettünk, és úgy tette fel a kérdéseket, és látszott rajta a segíteni akarás, én azt mondtam, hogy én lennék a betege. És én elfogadom ezt, ami egy kicsit sarkosnak, vagy túl sarkosnak tűnt, de ezt ő hitelesen, következetesen csinálja, és nem akar másokat félreállítani, hanem azt is elfogadja, hogy mások más módszerrel dolgoznak.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket.
Hát én köszönöm, és nagyon fontos kérdéseket kaptam, hál' Istennek, és sok sikert és 100 000 nézőt kívánok. Már miattatok, nem magam miatt.
Köszönjük szépen. Ez itt az Amiről nem beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebbé és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van.